Szeretnék mindenkit szeretettel köszönteni a ma esti előadáson, és Jelenések könyvének lassan a vége felé záró fejezeteihez érkezünk, de még várnak ránk nagyon izgalmas és mély kérdések. Jelenések könyvének ahhoz a részéhez érkeztünk, ahol a Babilon kérdésről volt szó már többedik alkalommal. Ugye az előző héten Jelenések könyve 17. fejezetét hallhattuk, ami arról szólt, hogy mi is ez a Babilon, milyen földi egyházak, politika, kereskedelem alkotja ezt, hogyan épül föl, és milyen világméretű tervekkel áll elő. És most a 18. fejezetet szeretném majd elolvasni, és majd aztán összefüggésekbe is belemegyünk. Szeretném, mivel egy hosszabb fejezet, szeretném, hogy kicsit hamarabb nyúlnánk a szöveghez, és olvasnánk át, és utána a részletekbe megpróbálunk elmerülni, és megfejteni annak a tartalmát. És majd visszatérek korábbi összefüggésekre is. Tehát Jelenések könyve 18. fejezetének az első versétől olvasom. Úgy gondolom, hogy nem olvasom el most egybe az egész fejezetet, hanem viszonylag szakaszolva majd. És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondta, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Itt egy kicsit megállnék. Figyeljük meg a szövegben, hogy mi az, amit esetleg meg tudunk belőle fejteni. Mivel egy olyan eseményről van szó, aminek az előzményeit már Jelenések könyve eddigi részében láttuk, nem tudom, hogy olvasom ezeket a mondatokat, mindenkinek a fejében, a gondolatában ott vannak a jelképek azonosításai? Mert hogyha ott van, akkor már is egy kicsit többet mondott a felolvasott szakasz. Ha nincs ott, akkor előről kell kezdjük, és szépen meg kell fejtsük azokat a jelképeket, vagy azokat a gondolatokat, amiket itt olvastunk. Mi az, amit elsőképpen meg tudunk érteni. Tehát azt, hogy ugye leszáll egy angyal a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylik annak dicsőségétől, és kiállt teljes erejéből, és azt mondja, hogy leomlott. Ez a leomlott, ezt már egyszer olvastuk. Hol? Ugye a Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett második angyali üzenetnél. Ugyanezt olvastuk, hogy leomlott Babilon. A különös az, ott akkor arról volt szó, hogy ott Jelenések 14. fejezeténél, a 7.-8. versben, ahol a második angyal üzenetét olvassuk, ott csak visszalapozok, hogy jól idézem-e, nem, igen, a 8. versben, ott azt hangsúlyoztuk, hogy a leomlott az mit is jelent, pontosabban, ha a görög szöveget megnézzük? Elesett. Miért jelent ez mást, az, hogy elesett Babilon, mint hogy leomlott Babilon? Az abban jelent mást, hogy ezt az üzenetet nem akkor kell hirdetni, amikor valami tönkre megy, összedől, már csak romjaiban van, hanem akkor kell hirdetni ezt az üzenetet, amikor fénykorát éli. Amikor az erkölcsi bukását meghirdetendő, hát ez nem egy népszerű üzenet. Tehát amikor azt mondom, hogy ez egy erkölcsileg Isten előtt bukott irány, akkor az üzenetnek ez a fajta hirdetése nem lesz népszerű. Ugye ezt hangsúlyoztam is. Sőt, akár üldözéssel is járhat, elmarasztalással is járhat, akár épp egy adott vallási vagy politikai hatalomnak az oldaláról nézve. Itt a 18. fejezetben, ahogy most olvastuk, itt még erőteljesebben szólal meg, mert a második angyal üzeneténél azt találtuk, hogy egy kijelentést, hogy mondja, hogy elesett Babilon. A 18. fejezetnél pedig azt olvassuk, hogy kiáltott teljes erejéből, nagy szóval. Tehát felerősödik az az üzenet Babilon leomlásáról. Tehát ez érzékeltet valamit, az, hogy időben halad előre a történelem. Babilon építménye kibontakozik, és az üzenet egyre erőteljesebben kell, hogy hangozzon. Kik fogják hirdetni? Nyilván azok tudják hirdetni, akik értik. Egy másik előadásba foghatnék, de röviden mégis megpróbálom összefoglalni azt, hogy Jézus, amikor itt járt a Földön, akkor tudatosan járta a róla szóló proféciák útvonalát. Erről hajdan még a bevezető előadásban szóltam, azt hiszem talán pont én itt. És ez azért tetszett nekem is, mikor hajdan ezt megértettem, hogy Jézus nem úgy szóltak róla proféciák, hogy ő élte az életét, és hogy hát véletlenül beteljesedtek, hanem egy mozzanatot talán újra kiemelnék, ahogy Jézus azt mondja tanítványainak, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden, amit a proféták megírtak az ember fián, ő rajta. És akkor elmondja, hogy mert a zsidók kezébe adatik, őt megfogják, megostorozzák, megköbdösik, megfeszítik, és ő harmadnapon föltámad, mondja ezt magáról. És utána azt olvassuk, hogy a tanítványok ebből nem fogtak fel semmit, nem értettek semmit, nem fogták fel a mondottakat. Tehát három mondatot olvasunk, ami arról szól, hogy fogalmuk nem volt arról, és nem is kívántak azonosulni azzal, amit Jézus mond, mert az érdekeikkel, az érzésvilágukkal teljesen ellentétes volt. És amivel az ember érzelmileg azonosul, azt tudja csak befogadni, amit csak ismeretanyagként közölnek vele, de valahogy az érzelemvilágunk tiltakozik, akkor figyeljük meg, általában ez egy teszt, a testbeszéd, ezt valaki leírta egyébként, hogy ezt is csak mellékesen jegyzem, még meg zárójelbe téve, hogy bement egy előadó egy ilyen tesztet készíteni emberek között, talán valami egyetemista vagy pszichológus hallgatók között, és a hallgatók között egy olyan személyt, egy olyan tanárt finoman, de elmarasztaló jelzésekkel illetett az előadásában, és figyelte a reakciókat. És amikor elmarasztaló mondatokat mondott a jelenlévő diákok füle hallatára, arról a tanárról, amit a jelenlévő diákok szerettek, akkor a testbeszédből mi fakadt? Mit lehetett vajon megfigyelni? Tudja ezt mindenki? Mi történt a hallgatóság körében? Ez. Mindenki elkezdte karba tenni a kezét. Ez egy olyan testbeszéd, hogyha nem figyelünk oda, akkor ez azt fejezi ki, hogy most a hallottakkal nem értek egyet. És akkor, mikor látta, hogy már a jelenlévőknek a legnagyobb része karba tett kézzel hallgatja őt, akkor azt mondta, hogy most mindenki maradjon úgy, ahogy van. És akkor nézzenek egymásra. Tehát megcsinált egy ilyen érdekes tesztet, hogy amivel érzelmileg nem tudnak azonosulni, akkor valamilyen módon belül egyszerűen, ha nem illik szólni, mert ugye illemtudó diákok voltak jelen, de egyszerűen spontán a testbeszéd kifejezte azt, hogy ők nem értenek egyet. Az elhangzottakkal. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt meg lehet figyelni egyébként, de erről miért beszélek most? Azért, mert Babilonnak a leleplezése azért nehéz, mert az emberiség nagy része érzelmileg kötődni fog ehhez a hatalmi rendszerhez. Miért? Azért, mert az egyik sarokpontja ennek, hogy az ökológiai válságot meg kéne állítani. Ehhez vallási, politikai, gazdasági összefogásra van szükség. Az, hogy melyik országban, ugye a föld királyai, olvastuk, olvassuk újra, gyűjtsük össze magunknak, senki ne elégedjen meg azzal, amit mi mondunk. Gyűjtsünk össze magunknak szempontokat. Egyszerűen valakinek mondjuk arra legyen kíváncsiság, hogy a föld királyai. És akkor erre koncentrálva összegyűjti, hogy hol van szó a föld királyiról. Kik azok a föld királyai? Hát a jelenlegi országoknak a tulajdonképpen a vezetői vagy miniszterei. Hát ki hogy hívja. Vagy éppen mit jelent az, hogy nagy parázna? Ugye az asszony jelkép egyértelműen az egyház vagy az egyházakat jelöli. A parázna az egy erkölcsileg bukott, de egyháznak nevezett emberek által támogatott vallási közösséget jelenthet. A Biblia ezt erkölcsileg romlottnak mondhatja, na de emberek érzelmileg kötődhetnek ahhoz az egyházhoz, amit a Biblia valamiért elmarasztal. Nehéz tisztázni, tehát az érzelmi kötődés és az értelmi belátás között feszültség keletkezik. Így volt ez a tanítványoknál is. Tehát azért mondtam ezeket el, mert ha mélyen belenézünk ennek a Babilonnak a leleplezésébe, akkor egy meglehetősen nehéz feladat elé állítja azt, aki fölvállalja ezeknek az üzeneteknek mindegy a hirdetését. Ha tapintatlan vagyok, akkor elveszítem az embereket. Ugye van egy régi mondás, hogy ha valakit vitába legyőzök, akkor őt magát elveszítem. Tehát nem az a célom, hogy én olyan igazságot mondjak, amivel elriasztom az embereket. Ha meg nem mondom ki azt az igazságot, akkor meg attól vesznek el az emberek, hogy nem mondtam ki. Tehát meglehetősen nehéz a feladat. Nem marad más, mint az, hogy magának Krisztusnak a tiszta jellemét bemutatni, és ha valaki jobban szereti Krisztust, mint bármi mást ezen a világon, akkor mindent kárba veszni fog hagyni és szemétnek ítélni, mint ahogy Pál is ezt magáról mondta. Nem marad más. Tehát csak szárazon, mint egy üzenetet hirdetve, értelmi, tudományos oldalról ezt a feladatot emberileg végrehajtani nem lehet, ennek a három angyali üzenetnek a hirdetését. És itt már a Jelenések 18. fejezetben úgynevezett a második angyal felerősödését, ha úgy tetszik, negyedik angyal üzenetét olvassuk. De a másodiknak a megerősítése hangosabb szóval való hirdetése ez, ahogy a történelem halad előre. És még egy összefüggést kérek, talán ha szabad visszakapcsolnunk az előbbi táblázathoz. Aztán majd újra a szöveghez nyúlunk, de egy lépés. Köszönöm. Figyeljük meg, hogy itt alul a Jelenések 14:8-9 a Nagy Babilonról szól. A Nagy Babilon a 17. és a 19. fejezet között, tehát most van kibontakozásban, most olvasunk róla, és jó lenne minél teljesebb képet alkotni róla, de magának a Babilonnak az említése, tehát már a három angyal üzeneténél, még a hét csapás előtt, még Jézus második eljövetel előtt, és a hét csapás előtt el kell, hogy hangozzon ezeknek az üzenetnek a hirdetése. Tehát itt egy olyan kérdéshez nyúl a 18. fejezetben Jelenések könyve, amelyik a második angyal üzenetéhez kapcsolódik. Tehát miről szól ez? Azt mondja, hogy jelképesen, hogy elesett, a Nagy Babilon. Tehát azt mondja, hogy ez egy világméretű és nagy összefogás. Lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlött szévé, minden tisztátalan, tehát ördög és tisztátalan. Ezek a szók olyan riasztóak. És elmondja, hogy egy hatalmas nagy világméretű összefogásba, amit az emberek közül sokan, legtöbbség jónak lát, követésre méltónak lát, mert a föld megmentése lesz a cél, vagy más szóval egyfajta közjó. Ezt valamiért, és ezt kell megértsük, hogy miért, valamiért úgy mondja, hogy ez a tisztátalanságnak és az ördögi tudományoknak lesz az összefoglalása és a tárolóhelye. De miért? Emlékszünk rá, hogy a 13. fejezetben is, aztán ugye itt a héthalmú Rómáról is beszéltünk, ugye Holló Péter volt ugye múlt héten, jól emlékszem, ugye ő is biztos, hogy azonosította. Hát nem könnyű úgy beszélni, mondom, hogy emberek érzelmileg kötődnek ahhoz, amit az Isten szava leleplez. És egy leomlást, egy erkölcsi bukást olyankor idézni, amikor emberek abban hisznek, hogy majd megváltozik. Ugye azt olvassuk, hogy volt, nincs, noha van. Az emberek azt mondják, hogy hát volt, már nincs Babilon, volt középkorban, már nincs, és Jelenések könyve 17. fejezetében múlt héten akkor ez talán elő is jött, noha van. Csak olyan színt ölt, olyan ruhába öltözik, hogy az emberek számára az igazi lényeg ne legyen látható, ezért titok. Az igazi lényeg előttük titok. Az igazi szándékot nem látják. És ezért hirdeti meg, hogy ebből, ugye azt mondja, paráznossága haragjának borából ivott valamennyi nép. Hát mit jelent ez a mondat? Ivott valamennyi nép. Tehát leitatja a föld lakosait. Mivel lehet embereket? A leitatásnál mi jelentkezik? Ugye részegség. A Bibliában megint föllapoznánk akár Pál szavait. Akár például Máté 24. fejezetében, amikor Jézust megkérdezik a történelem végéről, Jézus szavait, tehát ott van a Máté 24 és 25. fejezeténél 4 példázat. Abból a 4-ből a legelső szól arról, hogy lesznek szolgák, úgynevezett szolgák. Kik azok a szolgák? Ugye az igehirdetők, lelkészek, papok, akiket mintegy összefoglalva így mond el Jézus a példázatban, hogy szolgák. Lesznek hű és bölcs szolgák, akik a maguk idejében tiszta eledelt adnak az embereknek. És vannak olyan szolgák, akikről pedig azt mondja, hogy a részegesekkel együtt esznek és isznak. Részegesekkel. Itt mondja, hogy lerészegíti a földnek a lakosait, ebből a haragborából iszik valamennyi nép. És honnan lehet azt tudni, hogy bizonyos lelki vezetők, közösségeknek vagy egyházaknak vezetői isszák-e Babilon borát, vagy éppen nem? Honnan lehet ezt tudni? Majd a végén visszatérünk erre a kérdésre, ha elmaradna, akkor kérem, hogy kérdezzen valaki vissza rám, hogy ne maradjon el. És elmondja, hogy a föld királyai ővele paráználkodtak, tehát elmondja azt, hogy itt az egyház és az állam összefonódik. Figyeljük meg a híradásokból ezeket a jelszavakat, ezeket a híradásból származó üzeneteket, hogy ma milyen tendencia bontakozik ki. A Biblia az állam és az egyház összefonódását paráznaságnak nevezi. Ma mégis azok a hírek jelennek meg, hogy szükséges együttműködni, szükséges összedolgozni, szükséges az együttműködés az állam és az egyház között. Na de mi lesz ennek a vége? Semmi más nem tud kijönni ebből, mint a lelkiismeretet uraló hatalom, ami viszont Isten ellenes lesz. Ugye előző fejezetben olvastuk, hogy a bárány ellen vihaskodnak. Egy világméretű összefogás, ami Krisztus nevében történik, keresztény jelszavakkal van, és vallásos gondolatokkal van megtöltve, mégis a kegyesség látszata mögött Krisztus elleni hadakozásról beszél. Tehát ezt úgy nevezi Malakiás könyve, hogy szemfényvesztés. Ugye láttunk már ilyen bűvésztrükköket. Amikor nem tudjuk megfejteni, hogy csinálta, de hát szemfényvesztés. Tessék? Igen, van valami olyan figyelemelterelés benne, hogy az emberek ne vegyenek észre semmit. És Jézus erről beszél, hogy és nem vesznek észre semmit. Hát persze, Jézus mondja, hogy bizony embertömegek nem vesznek észre semmit. Tehát van valami, amit itt meg kell értsünk Babilonnál, meg kell értsünk annál, hogy itt ez a világméretű összefogás. Figyeljük meg, ha van erre érzékünk vagy időnk, hogy amikor vallásos műsorokat hallgatunk, nem baj, hallgassunk, de figyeljük meg, hogy mostanában tudatosan használják azokat a mondatokat és kifejezéseket, hogy együtt, egységben, közösen. Tehát egyszerűen az együtt, a közös, az összefogás, tehát ez a tömörítő és az egységet létrehozó jelszavak, hogy csak úgy hassanak az ember gondolati benső világára, ha kell tudat alatt is. Dolgozzon a szó, dolgozzon a mondat. Sokszor kell elmondani ugyanazt a szót, és beül az ember agyába. Én is, amikor bizonyos ismerősömmel beszélgetek egy vallási problémáról, akkor azt szoktam mondani nekem, hogy te nem mondj semmit, ez csak belülről lehet. Vannak dolgok, amiket csak belülről lehet, de vannak dolgok, amiket belülről nem lehet. És van egy jelszó, csak belülről lehet. De hát miért ezt mondják? Mert ha minél többen mondják, akkor ezt többen elhiszik. Hogy vannak dolgok, amiket csak belülről lehet megoldani. Tehát mintha azt mondaná, hogy be kell menni Babilonba, És belülről kell jelezni a problémákat. Meg azt mondom, hogy nem. Hát itt azt olvasom Jelenések könyvében többszörösen, hogy kifelé kell futni Babilonból. A történelem végén befelé futásról én nem olvasok, sokkal inkább kifelé futásról. De az embereknek az a gondjuk, hogy a kifelé futásnál mindenki egyedül érzi magát. Nincs, aki fusson velem kifelé, mindenki befele megy. És ahhoz viszont hitbeni bátorságra van szükség, mert együtt befelé mennek. Kifelé meg csak egyénileg lehet jönni, tömeg kifele nem jön. Gondolkodjunk egy kicsit ezen. Valaki hallgat az én szómra. Nem is tömegeket szólít meg Jézus. Valaki hallja. Valaki. Előttük megyek. Valaki. És egy valakiről tud csak beszélni. Ez hitbeni bátorság kell. Majd olvasni fogjuk Jelenések könyve záró fejezeteinél, hogy kint maradnak a gyávák és a hitetlenek. Tehát hitben bátorságra van szükség a mostani időben. De mennem kell tovább. És azt mondja itt tehát, hogy a valamennyi népet leitat, a földnek királyai, és azt mondja, a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Kik azok a földnek kalmárai? Mai szó a kereskedelem. Kereskedés. Kalmár. Kereskedő. És majd még lesz erről is szó mindjárt a fejezet végén. És hallottam más szózatot a mennyből, amely azt mondta, fussatok ki belőle, én népem. Na ez egy vigasztaló gondolat, mert úgy tűnik, hogy Babilonon belül igenis még vannak Istennek hűséges követői, akik nem azért vannak belül, mert belül akarnak lenni, hanem valami oda születtek. Jónak gondolták elsőképpen. Rokoni, baráti szálak, bármi némű misszióra való őszinte hallgatás, amiről kiderült, hogy esetleg téves. Tehát olyan sok szálat és okot lehetne bogozni, de az Isten jelzi, hogy ő senkit nem akar bennhagyni Babilonban, mert ne felejtsük el a 7 csapást, hogy kiket ér elsőképpen. Pont azokat, akik ugye Babilonból nem jönnek ki. Mit jelent bennmaradni? Tehát érdemes gondolkodni róla. Fussatok ki belőle én népem, és én népemnek nevezi, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben. Tehát azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja, hogy csak belülről lehet, holott ott olyan bűnök vannak, amik nem akarnak gyógyulni, és nem is hallgatnak arra, aki bent akar lenni, azt mondja, hogy ha te bent vagy, és azt gondolod, hogy majd a te jóságod meggyógyítja azt az egész közösséget, vagy szervezetet, bárminek nevezzük, akkor abban ne bízz, mert nem így fog működni. Gyere ki belőle. Hát igen, de mi lesz ezzel, azzal, barátommal, testvéremmel, rokonommal, ezemmel, azammal? Hogy mehetnék? Hát hagyjam itt őket. Könnyű volt Lótot Szodomából kivezetni? Hát alkudozott az Istennel. Hát a szíve visszahúzta a feleségét is. Ugye azért jelképesen sóbálvánnyá vált, mert ugyan ment a lábaival, de az egész lénye ott volt. Az érzéseit ott hagyta, hogy kötődik érzéseiben. És a vejeinek úgy tűnt Lót szava, mintha tréfálna. Tehát ezért mondta azt Jézus, hogy hasonló lesz ez az időszak Lót napjaihoz. Mennem kell tovább. Azt mondja, hogy az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Hát amit az emberek jónak gondolnak, és követésre méltónak. Miért mondja róla a Jelenések könyve, hogy az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól? Ugye égbe kiáltó bűn, ugye szoktuk mondani magyar nyelven is. A Bibliának ugye van az a nagyon híres tanítás, amit érdemes többször hangsúlyoznom, és járjunk is utána, hogy mit jelent az, hogy hit által igazul meg az ember. A bűnös emberből hogy lesz igaz? Egy gonosztevő hogy tud megtérni? Az Isten nem gyönyörködik a bűnösnek, a gonosztevőnek a halálában, hanem azt szeretné, hogyha megtérne a gonosztevő az ő útjáról, és élne. Ezékiel könyve 18. fejezete gyönyörűen leírja ezt. Azért nem gyönyörködöm, én nekem nem szándékom, mondja az Isten, hanem az a gonosztevő változzon, térjen meg, és éljen. Én azt akarom, hogy éljen, jöjjön ki. De Babilon az nem önmagában egy bűn, hanem egyszerűen eszmeire, eszmerendszer, közösségek összefogása, politika, vallás. Majd mindjárt odaérünk a 18. fejezetnél, hogy mi mindennel kereskednek, és akkor visszatérünk rá. Azt mondja ezután a 6. verstől, fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessék meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert azt mondta az ő szívében, úgy ülök, mint királyni asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Van egy egyházi hatalom, amelyik nyíltan nem, de a szívében azt mondja, hogy nem vagyok özvegy, de ez a kapcsolat nem tiszta, hanem parázna, mert a politika és a vallás vonódik össze, továbbra sem tudok ugye mást mondani, és ettől az egyház, vagy az egyházak, parázna nő és parázna anya és parázna lányok, ugye előző fejezetben erről szó volt, és azt mondja, úgy ülök, mint királyni asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Pedig ő maga okozta a múltjában a történelem legnagyobb gyászos dolgait. De hát ezt tagadja. Tagadja a múltját, ha úgy tetszik. Ugye a 7 csapásnál szóltunk már erről, hogy tagadja, hogy ott a múltra nézve mondja, hogy mert hogy szentek vére találtatott ő benne. Csak ezt ő tagadja, ezt nem akarja tudomásul venni. Erre mondja azt, hogy jó, már nem, nem én vagyok az, más. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász, az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. Ez a kép már más szavakkal Dániel könyve 7. fejezetében is le volt írva, hogy ez az a történelem végi hatalom, amelyiket ember, semmilyen emberi összefogás megdönteni, megszüntetni nem tud. Csak maga Krisztus és az ő második visszajövetele. Haladok tovább. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, amikor az ő égésének füstjét látják. Ugye meghirdetni Babilon erkölcsi bukását akkor kell, amikor még az omlás, a valódi omlás nem történik meg. Itt viszont leírja, hogy aztán később meg is fog történni, mert az Isten mintegy megbünteti őt, és erre szoktam azt mondani, hogy nem a gyilkosság a legnagyobb bűn, hanem a hitetés. Mert a gyilkosság áldozatául esett Ábel is. De érdekes, nem Ábelt sajnáljuk, mert tudjuk, zsidókhoz írt levél 11. fejezete visszahivatkozik rá, hogy ő hitáltal az Istentől bizalmat, és mint egy jelzés kapott arra, hogy bizalma lehet az örök életre. És ő nem marad örökké a halálban. De Káin, aki őt megölt, aki látszólag erősebb volt, és leteperte az ő öccsét, Ábelt, ő tovább élt ezen a földön, de vajon megváltozott? Nem tudunk róla. Nem ír róla a Biblia. Hiába van ezen a földön valakinek hosszabb élete, vagy nagyobb történelmi múltja. A nagy létszám, a történelmi múlt nem jelent tisztaságot és igazságot. Nem jelent. Megyek tovább. Azt olvassuk, hogy siratják őt, jajgatnak ő rajta, kik a föld királyai. Tehát van egy vallási összeomlás, amit a föld királyai siratnak, akik vele paráználkodtak, tehát kapcsolatot tartottak fönn ezzel az egyházi közösséggel, és azt mondja, hogy dobzódtak, amikor az ő, vele paráználkodtak és dobzódtak, amikor az ő égésének füstjét látják. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, és mondták, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Kalmár, tehát tisztáztuk, kereskedelem. Tehát elmondja azt, hogy lesz egyfajta kereskedelmi gazdasági összeomlás is. És itt felsorolja, hogy arany, és ezüst, és drágakő, és gyöngy, és gyolcs, és bíbor, és selyem, és karlátcikkeket, és minden timfát, és minden elefántcsontedényt, és drágafából, és részből, és vasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, illatszereket, és kenetet, és tömjént, és bort, és olajat, zsemjelisztet, gabonát, és barmokat, és juhokat. Levegőt kell vennem. De ugye mit érzékeltet, hogy itt egyszerűen itt a kereskedelem bőségét akarja érzékeltetni? Talán nem is azt akarja itt érzékeltetni, hogy itt minden szó, és, hanem mint ahogy a 144 ezernél, ott is, hogy érzékeltet, hogy senki el nem vész. Itt, mintha azt akarná érzékeltetni ennél a felsorolásnál, hogy itt egy óriási kereskedelem van, mindennel kereskednek. Ugye az egész világon minden eladó. De a megrázó, ami ennek a sornak a végén van, igen, juhokat, lovakat, kocsikat és rabokat, és emberek lelkeit. Na erre azért tegyünk egy pici hangsúlyt. Mert hogy egyszerűen az emberek lelkeit áru cikkbe bocsátja ez a hatalmas, nagy babiloni rendszer, na ez a veszélyes. Az, hogy tárgyakkal kereskedni, hát nem ez a gond. Hanem, hogy ott van a sor végén az, hogy az emberek lelkeit. Mi van az emberek lelkeivel? Miért hagyják az emberek, hogy kereskedelmi árucikké váljon az ő lelkük, az ő gondolkodásuk? Nagyon egyszerű. A híres volt amerikai alelnök, akinek a YouTube-on meg lehet nézni a Kellemetlen igazság című ökológiai katasztrófa kérdéséről szóló filmjét. Azt mondta, egy nagyon megrázó mondatot mondott. Nehéz egy emberrel megértetni valamit, ha az az ember azért kapja a fizetését, hogy ne értse meg azt a valamit. Tehát, hogyha valakinek a pénze, megélhetése veszélybe van, akkor valamiért nem akarja megérteni azt a valamit. Én is egy néhány évvel ezelőtt, kb. 8-10 évvel ezelőtt hallottam, és azelőtt érdekes módon nem hallottam. De egyszer csak valahogy beszűrődött, és a fülemhez jutott egy különös mondat. Megélhetési lelkész. Megijedtem tőle. Hát aki azért lelkész, mert ebből él. És na de hát ha valakinek a lelkészi fizetését valaki biztosítja, és egy ideológiát, ha ő nem követ, mert az ő lelkiismeret egyszer csak másra vinni, akkor vajon nem kemény küzdelmet fog folytatni? Végig kell sok szálon ezeket gondolni, hol a hit bátorsága. És itt nem arról van szó, hogy mindent rúgjunk fel, mindennel menjünk szembe, szó sincs erről. Tökéletes egység alakulhat ki mindazon emberek között, akik Krisztus szavára hallgatnak. Szervezettől, egyházi hovatartozástól, politikai nézettől függetlenül, mert ahogy a Tesszalonikai levél kimondja, hogy az az ember, aki befogadja az igazság szeretetét, az minden igazságra pozitívan fog reagálni, és egységben lesz mindazokkal, akik befogadják az igazság szeretetét az üdvösségükre. És ezeket milyen különös, hogy lehet, hogy van egy közösség, ahol mondjuk a tanítás tiszta. De vannak benne hibás emberek, akiknek a maga tartásuk, megszólalásik meg nagyon betegek. De a tanítás mondjuk tiszta. Van egy másik közösség, ahol teljesen rossz a tanítás, az Isten valóságával ellentétes tanok vannak, de olyan szeretetteljesen bánnak az emberek egymással. Mi alapján döntünk? Hogy az emberek viszonyulnak hozzánk, vagy megnézem, hogy igen, de meg akarom nézni a tanítás forrását. Erre szoktam azt mondani, hogy lehet, hogy a tanítványoknak bizalmuk volt Júdásra, Júdás felé, mert nagyon intelligens volt, és az igazi benső szándékát a tanítványok nem fedezték fel. Hogy ő Krisztust csak használni akarja maga céljaira. Míg Péternek, Jézus legidősebb tanítványának, nem nagyon volt becsülete, mert olyan szókimondó volt, és mindjárt viszonylag egy kicsit ilyen gyorsan és gyorsalkodóan és kicsit vehemensen válaszolt mindenre, de olyan őszinte Krisztus iránti szeretet volt benne, de Péter azt mondta, hogy ha mindenki megtagad, én nem. Mégis megtagadta. És játékosan, de mégis mélyen gondolkodva mondanám ezt, hogy hát kiben bíznánk jobban? Egy vagdalkozó Péterbe, vagy egy jómodorú Júdásban. Mert az egyik valamiért gyógyítható. Mind a kettő hiba. Mind a kettő hiba. De melyik gyógyítható? A Péteri gyógyítható. Tehát azt semmiképpen nem védhetjük, hogy le akarja vágni Málkus nyakát, nem fülét, csak az sikerült, mert ügyetlen kardozó volt Péter, vagy Málkus ügyesen elhajolt, és csak a füle ment. Amit Jézus visszagyógyított, és Málkus mondhatta, hogy hoha, hát ezek kardoznak, ezek levágták a fülemet, és ha valaki azt mondta volna, hogy akkor bizonyíték, mert ugye bizonyíték kell, akkor azt mondta, hát az, akit most meg fogunk ölni, ő meggyógyított. Szóval gondoljuk végig a jelenetet összetetten. Tehát gyógyítani Pétert mégis jobban lehetett, Júdás nem. Júdás fölakasztotta magát. Mert Jézus nem az ő tervének megfelelően működött. Péter nem akarta használni Jézust, Péter csak nem ismerte magát. Na most az ilyen Péterek kiszólíthatók. Fussatok ki Babilonból, én népem. De a Júdásoknál nem biztos, hogy kiszólíthatok. Most csak mondom, hogy játékosan fogalmazok, nehogy valaki félreértse. Nem mindegy, hogy Krisztust használni akarom, vagy pedig magam fölé emelni, és azt mondom, hogy őt dicsőíteni szeretném. És éljen az ő lelke az emberben, és ne én használjam az ő lelkét a magam dicsőségére. Nagyon nem mindegy. De ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És itt az emberek lelkeivel való kereskedésnél álltunk meg. Itt ezért tértem ki erre, hogy hát anyagi ellehetetlenülés. Hol olvastunk már erről? Jelenések könyve 13. fejezetének a végén. Nem adhatnak, nem vehetnek, csak akin ennek a hatalomnak a bélyege van. Tehát gazdaságilag ellehetetlenített ember nem érzi jól magát. Keresi a megoldást. És azt mondják, hogy lesz pénzed, ha vállod az ideológiát is mellé. És az ember így lesz megalkuvó, az anyagi jólétér. Gondoljuk végig. Erről a történelem sokat szólt, és rengeteg apró és nagy történet van erről. Mennem kell tovább. És ezután azt mondjuk, azt olvassuk, hogy és a gyümölcs, 14. verstől, és a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled. Mondja ezt már ugye Babilonnak. És minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többi azokat meg nem találod. Ez is érdekes, hogy az, aki, tehát a bűnözők, a nagy gonosztevők, a hatalmas, mit tudom én, fegyverkereskedők, vagy kábítószercsempészek, vagy akikre úgy tényleg a rendőrség nagyon odafigyel, mert közveszélyesek, és a társadalomra veszélyesek, de ők nem jóléttel akarják magukat körülvenni? Hát dehogy nem. A legnagyobb bűnözők is a maguk földi jólétét biztosítani akarják. Kényelmes fekhely, kényelmes lakás, jó autó, biztonsági őrök, és minden luxus, vegye őket körül. Na erről szól, hogy igen, itt a történelem végén ez megvalósul egy bizonyos babiloni pozícióban, és azt mondja neki Krisztus, hogy többé ezeket meg nem találod, ezeket a ínyes és pompás dolgokat, mert ezek eltávoznak, azokat többé meg nem találod. És ezeknek árusai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állnak az ő kínjától való félelem miatt, sírva és jajgatva. Tehát a leomlást látják azok is, akik pedig nagyon bíztak abban, hogy ez valami világméretű egység, és működni fog. És rájönnek, hogy nem működik, de megpróbálták. Ezért, amikor még megpróbálják, nekünk akkor kell hirdetni azt, hogy ez az út erkölcsileg az Isten előtt járhatatlan. Ne menjenek ebbe bele, ne menjünk ebbe bele. És ezt mondják, jaj, jaj, a nagy város, amely öltözött gyolcsba, és bíborba, és karlátba, és megékesítetett arannyal, drágakövekkel, és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajósmester, és a hajókon lévők mind, a sokaság, és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állnak. Képies a beszéd. Nyilván én azt mondanám, hogy akkor gondolkoztam ezen a szöveg részen, úgy gondolkoztam, hogy mi az, hogy hajósmester, meg hajókon lévők, meg akik hajói voltak a tengeren, meg, tehát mi ez? Menjünk ki mondjuk az M0-ásra, és rájövünk. Kamionok, vonat, Hát a Biblia tud ilyet mondani, hogy kamion. Vagy a vasúttársaság. Egyszerűen olyan, vagy repülőgép. Tehát egyszerűen olyan szállító eszközök vannak a világunkban, és ugye, hát látjuk, hogy egyszerűen szállítja mindenki a maga töménytelen mennyiségű sok milliót vagy milliárdot érő árucikkeit. Nem erről szól? Vagy erről? Vagy mondja az, hogy benzinmotor? Hát János apostol ilyet nem ismert. Evezők? Ő ezt mondja. Mi hajtja ezeket a hajókat? Evező? Mi hajtja a kamiont? Benzin? Gázolaj? Szóval a fogalmi készlettel megpróbál érzékeltetni egy mai jelenséget, hogy itt óriási árucik mozog a világban jobbra, balra, előre, hátra. Itt megy a kereskedelem egyfolytában. Nem erről szól? Úgy tűnik, igen. És azt mondja, hogy tehát, és ez az egész nagy kereskedelmi vonulat, ez mintha valamiért becsődölne. És ugye kiáltanak látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják, mi hasonló-e nagy városhoz? De itt visszautalhatnánk a 13. fejezet 4. verséhez is, csak nagyon röviden teszem meg, 13. fejezet 4. verséhez. És imádják a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádják a fenevadat, ezt mondják. Kicsoda hasonló-e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele? Tehát az emberek lelkesednek azért, ami erkölcsileg az Isten előtt nem áll meg. De az embertömegek azért lelkesednek, tehát ami Isten előtt valami miatt erkölcsileg nem áll meg. És az emberek lelkesednek érte. Érzelmileg azonosulnak. Hasonló ez a lelkesedés kifejezése itt is. Mi hasonló-e nagyvároshoz? És porthánynak a fejükre, és kiáltanak sírva és jajgatva, és ezt mondják, jaj, jaj, az a nagyváros, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. Most szeretném egy kicsit a felvételen kívül egy zárójeles megjegyzést tenni. De tudom, hogy felvétele lesz, nem baj. Van egy rajzfilm. Teljesen véletlenül hívták föl rá az én figyelmemet is. Asterix és az Istenek városa. Nem a rajzfilmet akarom reklámozni, de aki azt a rajzfilmet készítette, én azt gondolom, hogy a Bibliának ezt a részét értette. És nem az Asterix vaddisznó kergetésére gondolok, meg az ilyen hebehurgya mozzanatokra, hanem ha valakinek van egy bő óra ideje, és belenéz ebbe a kis rajzfilmbe, figyelje meg a Róma körüli eszmei mondani való kibontakozását. Meg fog döbbenni. Az, aki azt a rajzfilmet készítette, valami olyan mélységesen értette ennek a jelenségnek a működését, hogy ledöbbentem rajta. Rajzfilm. Mesefilm. A gyerekek nem fogják érteni. De ha valaki elolvassa a jelenések könyvét, a rajzfilmben ráismer, hogy az, aki azt készítette, valami többet tudott. És belerejtette a rajzfilmbe. Nézzük meg. És ha találkozunk, még beszéljünk róla, hogy jól mondtam-e. Zárójel bezárva. És mit mond itt? Mi ez, hogy meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren? Ez mit jelent? Kamion tulajdonosok, akik kereskedelemben részt vesznek, azt gondolom, hogy jól járnak. Működik nekik a kereskedelem egy darabig. És ezt jelzi, hogy ezt éri valamiféle, és nem tudom én se, tehát ez egy előttünk álló esemény, hogy itt a vallási, gazdagsági, politikai összeomlás milyen módon fog megtörténni. Mint hogy annak idején, hogy a bábeli torony is összeomlott, és ugye a nyelveket összezavarta az Isten, de itt hogy lesz, én ezt nem tudom előre elmondani, hogy fog részleteiben kibontakozni. Figyeljünk oda. A jelzést itt jelenések könyve 18. fejezete megadja, de a részletes kibontakozásról én nem tudok beszélni. Okoskodnék csak, találgatni tudnék csak. Nem tudom. Azt tudom viszont, amit ezután még olvashatunk itt a fejezet záró 4-5 versében. Örülj ő rajta, menj, és ti szent apostolok és próféták, mert az Isten büntette meg őt, érettetek való büntetéssel. De hát mi köze van ennek az egész történelem végi nagy egységnek ahhoz, hogy itt prófétákat meg apostolokat említ? Örülj ő rajta, menj, és ti szent apostolok és próféták, mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. Itt is egy kicsit röviden akarok, de mégis vagy kicsi és tömör gondolatot, hogy az Jézus szavára talán hogy emlékeztessek mindenkit. Jézus a hegyi beszédben azt mondta, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És ugye a többi, ami az élet fenntartáshoz kell, megadatik néktek. Ehelyett nézzük meg, hogy mi történik. Mindenki először a gazdasági létét akarja biztosítani, és utána mondja azt, hogy hát ha marad időm, akkor majd esetleg készülök az örök életre is, vagy foglalkozom majd az Istennel is. Jézus azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát. És amikor egy olyan politikai, gazdasági, vallási sodrás viszi előre az embereket, amikor igazából borként részegednek le, mert mindig a holnapért, a jobb és jobb és jobb holnapért, vagy az jobb és jobb holnapban reménykedésért élnek az emberek, és elmennek évek, évtizedek, és rájönnek, hogy nem értem rá a múló élet sodrása közben az örök életre készülni. Mintha egy ilyen jellegű gondolat jelenne meg itt. Hogy örülj ő rajta, menj, és ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. Az Isten profétáira, az ő apostolaira kihallgat igazán, tisztán, egyenesen. És ezután azt olvasok, és egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvett, és a tengerbe vetette, és ezt mondta. Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak, és muzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava te benne többé nem hallatik. És semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. Mit jelent ez? Ez mit jelent? Hogy hárfásoknak, muzsikásoknak, síposoknak, trombitás. Tehát egyszerűen egy jóléti társadalmat érzékeltet. Az, hogy itt folyik az élet. Jézus is beszélt erről olyan módon, hogy ketten lesznek a mezőn, ketten lesznek egy ágyban. Tessék? Igen, hogy egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Tehát érzékeltet Jézus, hogy egymás mellett élnek emberek, de más-más értékrenddel. Kinek mi az értékrendje? Át lehet adni, föl tudja hívni egyik ember az Isten értékrendje szerint életre a másik figyelmét? Ehhez tényleg bölcsességre van szükség. Itt arról szól, hogy amikor a történelem végén már nem marad ember, aki meg akarna változni, akkor arról az időről szól, hogy akkor egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvesz, mint egy jelképesen mutatja ez az erős angyal, hogy a tengerbe veti, és jelzi, hogy na, ilyen módon és nagy sebességgel vettetik el Babilonom a nagyváros, és többé meg nem találtatik. Tehát nem marad állandó ez az óriási, földi méretű, hatalmas nagy összefogás. Ugye mi emberek általában csak a földi méretű, és a földi méretekben tudunk gondolkozni. Szoktuk mondani, hogy hát ha valamit sokan hisznek, valamit sokan követnek, akkor abban csak nem lehet tévedés. Hát itt mégis ki kell mondjuk, hogy a föld lakosait elhiteti az ellenség. Egy világméretű nagy hitetés és tévedés áldozataivá válhatnak emberek, vagy válhatunk. És hárfásoknak, muzsikásoknak, síposoknak, trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik, semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, malomnak zúgása sem hallatik többé te benned, és szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik. Ez is olyan különös, hát a Biblián belül mi a szövétnek? Az Isten igéje. Mintha, ugye, mert az Isten igéjét is használja mindenki. Emlékszem, Tiszavasváriban jártam régen egy bibliakörre, és ott volt egy, egy kereskedő hölgy, aki elmondta, hogy bizonyos kereskedelmi tanfolyamon a Bibliát számukra hogyan tanítják, hogy mint technikát, hogy kell használni az üzletben. És amikor ezt elmondta, akkor később elmondta nekem azt is, hetekkel, hónapokkal később, hogy amikor ő erről örömmel beszámolt, hogy hát náluk ebben a kereskedelmi tanfolyamban olyan jó, hogy használják a Bibliát, azt mondja, hogy tudod, én azt vettem észre rajta, Dávid, hogy te megrémültél. De azt mondja, közben rájöttem, hogy miért rémültél, meg most már én is megrémülök. Mert akkor rájöttem, hogy a Bibliát nem szabad eszközként használni, hiszen az az Isten szava. Azt nem az én gazdasági előrejutásom miatt kell elővennem, hogy nekem legyen jobb. Na, egy kicsit ezt érzékelteti, használják a Bibliát. És egyszer csak azt mondja, hogy na, egyszer már szövétnek világossága sem fog fényleni többé te benned. Az Isten engedi, hogy az ő erkölcsi törvényei működjenek esetleg a gazdaság életben, de azt mondja, hogy ez is ki fog hunyni. Ez sem lesz. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és menyasszonynak szava, hát esküvőket hol kötnek? Általában. Hol a díszlet? Vőlegénynek, menyasszonynak szava nem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei. Ismerjük ezt a mondást? Mi mozgatja a világot? Ugye a pénz mozgatja a világot. Itt mondja a Biblia. A föld kalmárai voltak a földnek fejedelmei. A te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei. Az igazi vezetők a kereskedelem vezetői. Pénz mozgatja a világot. Ezt a Biblia is elismeri. Pénzért haladnak előre az emberek. Pénzért. Nem a pénzzel van a baj, hanem tudjuk jól, hogy a minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. Nem a pénz, az nem tehet róla, hogyha ennyire szeretik, de a pénz szeretet az viszont tönkreteszi azt, aki jobban szereti, mint a gazdag ifjú is. Add el vagyonodat, lesz kincsed a mennyben, és gyere, kövess engem. És a gazdag ifjúnak Krisztus nem ért annyit, mint a pénze. Nem ért annyit. Pálnak ért. Pál azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát ő neki ért annyit. Tehát el kell gondolkodni, hogy érzelmileg mihez kötődünk. Itt is az érzelmi kötődés fog dönteni. És azt mondja ezután, hogy tehát kimondja ezt a mondatot, tehát, hogy a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei. Ezt az egy mondatot jegyezzük meg, ez legalább ezt ma este. Akkor már megvan a 18. fejezetnek egy jó, erős lényege, hogy a föld, hogy a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei. És még egy mondat ezután, mert a te, itt egy olyan szó szerepel, amelyiket úgy lehetne visszaadni, hogy varázsgyógyszer. Tehát gyógyszert kínálnak, az mondja, bűvöléseitől, tehát varázsgyógyszereitől eltévejedtek mind a népek. Hogy attól a bortól, amivel leitatja a népeket. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindenkinek, aki vére, akik megölettek a földön. Tehát kiderül, hogy ez a babiloni jelenség ma, ennek olyan múltja van, ami mögött, mint egy sátán áll. De ezt elmondja Dániel könyve 2. fejezete, Dániel könyve 7. fejezete, Dániel könyve 8. fejezete, a 11. fejezet, Jézus Máté evangélium 24. fejezete, gyakorlatilag sorolom a Biblia 10 vázlat proféciáját. Mindegyik egymásra épülve, ahogy a történelem vége felé haladunk, mindig a történelem végére nagyobb hangsúly téve, de párhuzamosan, tökéletesen egymásra épülve, olyan gyönyörű rendszerben van Dániel 2, Dániel 7, Dániel 8, és mehetünk végig. Egyik épül a másik, csak mindig egy kicsit a történelme, hogy halad, a további lépcsőfokokat is megmutatja, és itt nagyon részletesen beszél Babilonról. Olyan részletesen, hogy ahogy haladunk a történelemben, és ahogy kibontakoznak az események, akkor mindenki, ha olvassa otthon ezt a fejezetet, többet és többet fog megérteni, mint amit most én itt egy keveset magyaráztam erről. Tehát én keveset mondtam. De több van a fejezetben. Ne elégedjen meg senki azzal, amit így együtt olvasunk, hanem otthon igenis még kutassunk tovább. Tessék? Nem biztos, hogy tudok. Tehát én is így egy órába talán ennyit tudok elmondani, de Ezeket érzékelteti itt is a Biblia, hogy ez az egész nagy Babilon, ami a vallásból, állami vezetők összefogásából, kereskedelemből. Például ezt hogy lehetne mondani, hogy meggazdagodás. Mi köze van ennek Babilonhoz, hogy a kereskedelem jól megy? Ez, hogy van ez? Ez valami közgazdász tudna erről beszélni? Tudna valaki erről esetleg, hogy hogy működik ez? Úgy gondolom, hogy ez valahogy úgy működhet, hogy amikor például a közös európai, ugye nagy közös Európát hoztak létre, amikor a határokat lebontják, és nem voltak vámok, akkor azért a kereskedelemnek sokkal jobban ment azután, és a Biblia itt erről szól, nem? Közös Európa. Amikor határokat emelnek és vámok vannak, akkor egy kicsit az a gazdasági folyamatokat akadályozza. És ezért mondja itt, hogy vallás, politika, gazdaság, ezek mind valami egységet alkotnak oly módon, ahogy eddig a világon soha. És ez nem lesz működőképes. De ebben látják mégis a föld lakosai azt a megoldást, amelyik arról szól, hogy talán megmenthető a föld egy nagy világméretű közös összefogással. Aminek ugye lesz egy vallási alapja. Mert ugye az embereket, és nem, ne úgy gondoljuk ezt el, ezt a vallási alapot, hogy egy vallás felekezetet kineveznek, hogy mindenkinek oda kell tartozni. Nem, hanem az úgynevezett ökumenikus mozgalom már 100 éve egy eszmeiséggel dolgozik a különböző vallás felekezetek egyesítésén, aminek az a lényege, hogy a különböző vallás felekezetek ne bántsák egymást, ne csúfolják egymást, ne illessék egymást kritikával. Ugye látszólag ez pozitív, nem? Hát békesség. Mondja is a Biblia, békesség, békesség. Azt mondják, hogy békesség, de nincs békesség. Mert közben ilyen Jézus azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy én békességet jöttem hozni a földre, hanem hogy meghasonlást, fegyvert. Nyilván nem Jézushoz fegyvert, nehogy véletlenül valaki férje értse, hanem az a tiszta, világos beszéd, az az egyenes, isteni szó. Ugye azt érzékeltett, emlékszünk János jelenések könyve legelején, és a legvégén is azt olvassuk majd, hogy a szájából kétélű, éles kard jön ki. Az ő tiszta, erkölcsileg, fedhetetlenül egyenes beszéde, amelyik stílusában is ünnepélyes, tartalmában is tiszta, de jellemében szeretetre méltó. Tehát az az isteni tisztaság jelenik meg benne, ami előtt mindenki örömmel azt mondja, hogy igen, méltó az Isten, hogy övé legyen a dicsőség, mert nem aránytalan. Tehát nem olyan az igazság, hogy közbeszól, közbekiabál, magáénak tulajdonít, meg nem olyan a szeretet, hogy minden igazságot félreállít, csak szeressük egymást. Tehát az igazság és a szeretet nem fog egymás ellen dolgozni. Erre nagyon kevés fogalmunk van. Mert az emberek, amikor valami igazságot akarnak, akkor néha keményen beszólnak. És olyan fájóan durva, faragatlan lesz. Vagy amikor nagy szeretetről beszélnek, akkor meg azt érzik, hogy le kell nyelnünk azt a rengeteg igazságtalanságot a szeretet jelszava mellett. Az sem jó. Na milyen az, amikor egyik se játszik a másik ellen? Hanem méltó. Ugye Jézusban volt ez együtt, ahogy János evangéliumában olvassuk, hogy ő teljes volt szeretettel és igazsággal. Mi meg olyan aránytalanok vagyunk. Hol nagyokat akarunk mondani igazságosan, hol szeretetteljesek vagyunk igazságtalanul. Tehát fölborult. És itt a 19. fejezetre már csak egy rövid utalással utalok és lezárom a gondolatot. Itt is, mint egy a menny, és az igazak öröm énekével fog majd zárulni, de ez már a következő előadásnak a tartalma. Ha esetleg még itt a 18. fejezethez valakinek van gondolata vagy kérdése, akkor egy kicsit beszélgethetünk róla, de itt azt látjuk, hogy a 17. fejezetben elindult úgynevezett Babilon leomlik, aminek ugye a fő városa Róma, a politikai háttere Amerika, kereskedelmi folyamatai először virágoznak, aztán pedig összeomlanak, és azok is jajgatják Babilon leomlását, akik részesei voltak, akik először adották magukat, ugye a kalmárok, meg a politikusok, ők is rájönnek, hogy rávezették őket, és egy hamis és egy varázsgyógyszer áldozatai lettek. De mint ez egy világméretű jelenség. És hol vannak azok, talán itt zárásképpen egy pozitív gondolattal, ugye itt arról beszél erről a jelképes paráznaságról, ugye a valláspolitika összefogásáról, mi ennek az ellentétje? Van egy jézusi példázat, amelyik nagyon szépen a pozitív ellentétjét mondja. Mi a paráznaság ellentétje? A 10 szűz példázata, ugye? Azt mondja, hogy van egy példázat, ami arról szól, hogy 10 szűz, de ugye ők nem, tehát nem lányokról szól, hanem arról, hogy a tiszta bibliai tanításban nem fertőztetik meg magukat, hanem azt mondja, hogy akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, mondja ezt, ugye Jelenések 14, a hármas angyal üzenet előtt erről beszélgettünk már, és ez a szűz kérdés nem marad más, mert ugye egyetlen egy szép és híres példázata van Jézusnak, a 10 szűz példázata Máté 25. fejezetében. Itt mondja el, hogy igen, a történelem végén nem csak egy ilyen vallásos, politikai kuszosság lesz, hogy minden mindennel összefüggés, mindenki, minden gonosztevő jó az Úrnak szemeiben, hanem igenis lesz egy maroknyi nép, lesz, akik a Szentírást tisztán képviselik, és úgy tűnik, hogy itt az egyházak tanításbeni vagy erkölcsi fertőzöttsége, ez mindenhol megjelenik. Ezért mondja Krisztus azt, hogy ezek lesznek Babilon részesei, de fussatok ki belőle én népem. Azok tudnak kifutni, akik máshol János 10. fejezetében szépen Jézus leírja, akik ismerik a jó pásztor hangját és szavát. A jó pásztornak nem csak tartalmi tanítása van, hanem a tanításának van egy jelleme, egy jellegzetessége, az ő jósága. De nem tudom, hogy találkoztunk-e, mert szinte kevés, vagy nincs is olyan ember, aki a jósága mellett megvesztegethetetlenül egyenes. De az egyenességében meg nem durva és kemény. Milyen az? Na ez volt Krisztus. Mert mi ha, tehát ugyanoda tudok csak visszatérni, mert mi ha nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor szeretetlenekké válunk. Ha meg nagyon szeretetteljesek, akkor meg igazságtalanságokat nyelünk be. És itt Krisztus azt mondja, hogy igen, az történelem végén lesz egy 10 szűz, és azok közül is 5 okos, 5 balga. Tehát érzékelteti Jézus, hogy a maradék maradékáról kell, hogy gondolkozzunk. És ugye ennek van egy különös mélysége, hogy kik az okos szüzek? Akiknek van tartalék olajuk. Tartalékolaj, ugye az Isten szent lelkét igénylők, akik nem csak ismerik a Szentírást, nem csak tudják, hanem hát él bennük az ige. Ahogy mondta Illés prófétának, a szareptai özvegyasszony, akihez az Isten őt elküldte, és azt mondja ez az asszony neki, hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Tehát valami ilyesmi jelleg, hogy igen, az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Hát köszönöm a figyelmet.